Ez itt a Tudomány On, Magyarország legújabb tudománykommunikációs podcastja, a mikrofonnál Bajcsi Áronnal.
Ahogy azt a Tudomány On extrában is említettem, a soron következő adás nagyon is különleges lesz, bár ezt minden adásomra is ezt el lehetne mondani. Cambridge-ben vesszük fel a legújabb adást. Vendégem Tökri Attila, aki most már lassan 3 hónapja dolgozik itt, és ugye odahaza Szegeden megszerezte a gyógyszeriz diplomát, valamint amikor már kimegy az adás, vélhetően megvédi a doktori titulust is. Na szóval ez a Tudományom 11. adása, és már 4 adásban is Cambridge-i vendég szerepelt, ez nagyon, nagyon is szép arány. Attila, hogyan élted még a kiköltözésedet? Egyáltalán most menjünk vissza kicsit, amikor jelentkeztél külföldre, akkor hogy élted meg azt, hogy Cambridge-be visszaírtak, sőt, interjúkra is jöhettél, és aztán még fel is vettek?
Hát elképesztően nagy löketet adott.
Igen, körülbelül én is így képzeltem, hogy az ember nem tud szóhoz jutni, amikor a világ 3. legjobb egyetemére jön ki.
Igen, igen.
Ott ahhoz az egyetemhez, ahhoz 121 Nobel-díjast köszönhetnek a itteni polgárok 1904 óta, úgyhogy igen, sejtettem, hogy ez lesz a válasz.
Igen, nehéz szavakba önteni, tehát elképesztően nagy löketet adott. Annyira felspanolt az, hogy interjúzhatok egy Cambridge-i professzorral, megvoltak a hullámvölgyek rendesen, mert nehéz volt bekerülni, de mindenféle tudományos motiváció ne továbbja volt az, hogy itt interjúzhatok. Tehát csak maga az interjú. Még fel se vettek, de már azt éreztem, hogy kaptam egyfajta elismerést, hogy egyáltalán beszélgethettem valakivel, meg hogy meghallgattak, meg hogy kaptam visszajelzést, és ez marha jó volt. És utána, amikor felvettek, akkor azt még mindig nem tudom elmondani, hogy milyen érzés, mert még mindig nem hittem el. Tehát ez történt áprilisban, most van mindjárt december, és még mindig nem érkeztem meg fejben. Tehát elköltöztem ide a hosszas vízum procedúra után 3 hónappal ezelőtt, szeptember elején, és még mindig úgy gondolom, hogy nem hiszem el. Tehát még mindig nem értem ide fejbe. De elképesztő. Tehát maga a sok mértéke mutatja szerintem azt, hogy ez mennyire nagy dolog, mert egy kis kelet-európai kutató megérkezik a világ egyik tudományos fellegvárába, és annyira sok stimulus ért, annyira sok inger ért, hogy hát egy hónapig leoldott az agyam minden nap. Tehát az emberek, hogy nyilván a más környezet az egy része ennek az egésznek, de az, hogy mindenhol valamilyen nagyon-nagyon erős tudományos inger van. Tehát eldobok egy követ, és eltalálok egy Nobel-díjast, vagy eldobok egy követ, és eltalálom az Eagle Pubot, ahol Watson és Crick iszogatott többek között azután is, hogy a DNS-nek a szerkezetét lepublikálták. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni.
Még ugye lehetett látni azt a fát, ami abból a fából lett gyökeresztetve, aminek az almája leesett, ugye, Newtonra.
Igen, Newton fája, az is ott van.
Newton fája, tehát hogy...
Trinity College előtt, azt hiszem.
Igen. Tehát, hogy ez a történelem, az, tehát én csak csütörtökön ide érkeztem, az megérintett, hogy te jó Isten, itt tényleg több száz éves történelem van. Amikor ide érkeztél, mennyire másképp dolgoznak itt az emberek?
Hát, hadd kezdjem akkor történetet Szegedről, amikor felvettek ide dolgozni, akkor az egyik munkatársam összekötött egy szegedi professzorral, aki szintén Cambridge-ben volt posztdoc 3 évig, és akkor egy kicsit én is így kérdezgettem, hogy milyen itt az élet, és mondta, hogy na hát a munkamorál, hogy az hiányzik neki. Tehát, hogy amikor beküldenek egy cikket a kutatócsoportjával, és jön ez a revíziós periódus, ez a 1 hónap, 1,5 hónap feszített tempo, amikor iszonyatosan tolni kell a munkát, de mondta, hogy neki az hiányzik, mert hogy Cambridge-ben az van minden nap, tehát mindenki dolgozik, mint az állat. Ez valahol érthető, ez nem feltétlen azért van, mert más a munkamorál Magyarországhoz képest, ez azért van, mert nagyon tehát az itt lévő emberek nagy része, mindenkinek ez egy átmeneti állapot, néhány év adatik meg, hogy itt legyenek, és maximálisat ki akarják belőle hozni. Tehát ez is a része a Cambridge-nek a tudományos outputjának, hogy az emberek marha sokat dolgoznak.
És ugye ezt meg kell megkérdezni, hogy nem kényszerítik itt az embert, hogy dolgozzanak, hanem egyszerűen olyan, ahogy mondtad is, olyan motivációs löketet kapnak, hogy ők akarnak dolgozni.
Persze.
Most kicsit kezdjünk el szakmázni, hát hogy nem fogsz annyira zavarba jönni. A doktorit főleg fehérje kutatáson alapszik. Ugye itt nem arra fehérje kell gondolni, amit ugye sportolók szoktak edzés után, edzés előtt inni, enni, hanem hogy kell képzelni ezt a fehérje kutatást? Miért fontos ez nekünk, és miért fontos az, hogy mi erőt tudjunk?
Jó, hát most kalapácsod van, minden szögnek nézel, vagy minden szentnek maga felé hajlik a keze, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát én gyógyszerész vagyok, úgyhogy én a gyógyszerek szempontjából fogom ezt egy kicsit megfogni. Uh-huh. Tehát a fehérjék egyébként általánosan mindent a fehérjék csinálnak az élővilágban, vagyis hát a funkciók nagy részét, a celluláris funkciók, a sejtes funkciók nagy részét, a sejtváza egy fehérje, a hajunk egy fehérje, tehát nagyon, nagyon sok minden fehérje, és nyilván a fehérjék, mint speciális funkciót ellátó molekulák, az élettani folyamatokat is ők irányítják, vagy részt vesznek benne, és amikor egy élettani folyamat elromlik, akkor és egy betegség alakul, akkor ott is általában valamilyen fehérje szerepet játszik, a patomechanizmusban ezt úgy mondják, és akkor erre kell találni valami okos megoldást, hogy a nem jól működő fehérjét azt jól működővé tenni, vagy egyszerűen megszüntetni a funkcióját, vagy egy mutáns, nem működő fehérjét teljesen eliminálni a sejtből, vagy hát ilyen funkciós szinten eliminálni. Ezeket csinálják a gyógyszerek. És akkor jön az én kutatásom a képbe. Ugye a klasszikus gyógyszermolekulák, a jelenleg forgalomban lévő molekulák nagy része, azok kis molekulák. Ez a kis molekula az azt jelenti, hogy gondoljunk egy aszpirinre, ennek a molekulája egy nagyon-nagyon egyszerű valami. És funkcióját tekintve ez az aszpirin molekula, vagy hát bocsánat, az acetilszalicilsav molekula, mert az aszpirin a gyógyszer neve, ez beleköt egy fehérjébe, aminek van egy ilyen jól meghatározott zsebe. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen kis lyukacska benne, amiben bele tud menni, és akkor meg tudja változtatni annak a fehérjének a működését. Ez a gyógyszerek nagy része manapság. De nem minden érdekes, vagy hát nagyon súlyos betegségben résztvevő fehérje rendelkezik ilyen kötőzsebbel. Tehát nagyon sok fehérje egyszerűen nincsen rajta kötőzseb. Úgy mondják ezt, hogy nem nagyon jó a magyar szókincsem undruggable, tehát hogy nem lehet gyógyszerelni, nem lehet klasszikus módszerekkel gyógyszerelni. El kell képzelni egy nagy gömbszerű molekulát, ami nincsen egy pici lyukacska, amiben bele lehet dobni egy kis molekulát. És akkor itt el is lehetne vágni a történetet, de vannak ezeknek a gyógyszerelhetetlen molekuláknak van egy olyan kategóriája, szerencsére elég nagy kategória, ahol ezek a fehérjék másik fehérjékkel hatnak kölcsön. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy ilyen fehérje-fehérje interakciós felszínük, na és ez a felszín, ez szintén nem egy nagyon egyszerű feladat ezzel kölcsönhatásba lépni, de sokkal egyszerűbb, mint hogyha csak lenne egy fehérjénk, amin nincsen semmiféle kötőzsem. Tehát ezeken a kölcsönhatási felszíneken vannak olyan pici mélyedések, árkok, vagy vannak olyan építőkövek, amikkel, hogyha kölcsönhatásba lépünk, akkor lehet befolyásolni azt a fehérjét, ami ugye betegséget okoz. És akkor az én doktorim az főként erre fókuszál, hogy lehet olyan gyógyszereket készíteni, amik nem ezekben a pici zsebekben, hanem ilyen nagy felületen hatnak. És akkor felhoztam az acetilszalicilsavat az előbb okkal, mert hogy vannak már olyan gyógyszerek, amik nagy felületen hatnak, tehát például az antitest terápiák, ezek a nagyon nagyon hatékony és nagyon új, és egyébként mellette nagyon drága biológiai terápiák, ezek általában valami antiteste vagy fehérje alapú terápiával működnek, vagy terápia alapján működnek, és ott megvan ez, hogy egy nagy felületet fednek le ezek a molekulák. De ugye kérdés, hogy miért foglalkozok én ezzel, hogyha már van ilyen, tehát ez egy jogos következő kérdés lenne. Ez a fehérjék azok baromi nagy molekulák, az antitestek nagyon nagy molekulák, és elég nehéz velük bánni. Tehát végighűtött logisztika kell ahhoz, hogy egy fehérje, vagy egy antitest alapú gyógyszert el lehessen jutatni a betegtől, vagy bocsánat, a gyógyszergyárból a beteghez. Tehát, hogyha gondolunk csak a COVID járványra, most a hűtött logisztika miatt keverem ide, nem azért, mert fehérje, mert például a Karikó Katalin mRNA-s vakcinája, bocsánat, a BioNTech mRNA-s vakcinája, ne halásszuk le az összes érdemet, az nem egy fehérje vakcina. De ott is, nem tudom mennyire köztudott, ez probléma volt ez, hogy fognak lehűteni annyira sok vakcinát. Tehát most eddig, teszem a Szegeden, volt néhány valamekkora beteg populáció, aki biológiai terápiát kapott, volt az egyetemnek néhány hűtője. Most hirtelen be kellett oltani az összes populációt, elképesztő mennyiségű mínusz 80-as hűtőt kellett valahogy rendelkezésre bocsátani. Tehát ez probléma például a fehérje alapú gyógyszerekkel, de amúgy nagyon-nagyon sok minden más farmakológiai, meg farmakodinámiai megfontolás miatt van probléma ezekkel a fehérje alapú gyógyszerekkel, és akkor a részben a mi kutatócsoportunknak, vagy hát most már az előző kutatócsoportomnak a munkája az lenne, hogy építeni olyan molekulákat, amik sokkal kisebbek, mint mondjuk az antitestek, de ugyanolyan erősen hatnak, vagy ugyanolyan jól hatnak, tehát ugyan hatékonyak, és nincsen velük annyi probléma. Tehát például a hűtött logisztikát nem kell megoldani például.
Hanem akkor szobahőmérsékleten is.
Igen, vagy
akár elég csak egy sima hűtő nekik.
Igen. Nagyjából ennyi így az ősrobbanástól kezdve elmondva.
Tehát, hogyha jól értettem, hogy ez a becsatlakozás a fehérje, ez úgy működik, mint hogy a kulcsot beleteszed az árba.
Igen, nem mondtam ki a nagyon fontos és mindenki számára nagyon jól érthető analógiát. Tehát igen, ez a kulcszár elmélet szokott lenni a kismolekula fehérje közötti kölcsönhatást leíró folyamat, igen.
És ha jól értettem, akkor csak egyfajta kulcs megy bele egyfajta zárba.
Igen. És
nyilván egy kicsit már még választott, csak kicsit bővebben, hogy vélhetőnek a gyógyászathoz közvetetten hozzá fog segíteni, az igaz?
Igen. Tehát nagyon-nagyon sok olyan betegség van most jelenleg, ami egyszerűen gyógyíthatatlan a klasszikus módszerek, klasszikus gyógyszer kutatási módszerek eszközeivel, és ehhez kellenek új módszerek, vagy kell egy új módszertan. Tehát meg lehet nagyon sok mindent biológiai gyógyszerekkel oldani jelenleg, de itt is vannak azért akadályok. Például nagyon-nagyon sok érdekes fehérje az sejten belül van, tehát oda valahogy be kell jutni. Ez most például egy nagyon, nagyon aktív ága a gyógyszerkutatásnak, tehát az alapkutatásnak.
Hát a sejtfal az blokkolja?
A sejtfal az egy nagyon nehezen áthatolható gát. Tehát említettem a biológiai terápiát. A legtöbb biológiai terápiás gyógyszer az valamilyen sejten kívüli dolgon fejti ki a hatását. Tehát legyen ez egy fehérje vagy sejt, ami úszkál a szervezetünkben, vagy az egyik sejtnek a felszínén. Egy receptor, tehát egy másik fehérje, vagy bármi, ami így a sejt külső felén van, és a sejt belbe menni, az nagyon nehéz. A tudomány mindig ilyen lehetetlennek tűnő feladatokkal foglalkozik, ugye az szokott általában az érdekes lenni, és a sejtfal az egy nehezen áthatolható dolog. Ez sem teljesen 100%-ban igaz, mert nagyon sok minden átmegy a sejtfalon. A szegedi kutatócsoport, ahol dolgoztam, vagy a doktorimat csináltam, ott is van technika, vagy ott is van technológia arra, hogy átmenjünk a sejtfalon, de aztán, amikor átmegyünk a sejtfalon, ott is nagyon sok minden dolog történik, és az sem egy nagyon egyszerű, egyszerűen leírható folyamat, hogy utána onnan, hogy jut el ahhoz a fehérje célponthoz a gyógyszer. Tehát ezeknek a fejlesztésére van nagyon nagy szükség. Egy teljesen más szemlélet kell, vagy egy teljesen más tervezési módszer kell ahhoz, hogy ezek a hatóanyagok célba jussanak, mert amíg egy kis molekula az általában átmegy a sejtfalon, vagy valahogy, uh-huh. valahogy trükkösen bekerül a célpontjához, addig egy nagy molekula nem fog bemenni.
Kicsit akkor most jöjjünk ide, Cambridge-be.
Okay.
Ugyanis nagyon érdekes témád van, és nekem az érdekelne, hogy ezt a témát, mégpedig a műanyagot evő enzimek, nagyon-nagyon röviden így elmondva, ha jól tudom, akkor köthető az eddigi kutatásaidhoz. Miért választottad ezt a témát egyébként?
Hát először is nem biztos, hogy kimondtuk azt a szót eddig, hogy enzim. Tehát az enzim az a molekula, ami valamilyen kémiai átalakulást meg, ezt úgy mondják szépen, hogy katalizál. Mert hogyha azt mondanám, hogy meggyorsít, akkor megjelenne a témavezetőm, és biztos, hogy tarkón vágna.
A kamerán keresztül is.
A kamerán keresztül is, tehát laikus embernek az, hogy meggyorsít, az nagyjából megfelelő. Az a lényeg, hogy van egy kémiai átalakulás, amihez nagyon-nagyon sok energia kell, hogy megtörténjen, egy enzim ezt pedig megcsinálja. Tehát oda jön egy ilyen, egy molekula térközelségbe hoz két másik molekulát, és akkor átalakítja, vagy vice versa, egy molekulát lebont kettővé. Tehát megmondtuk, hogy mi az, hogy enzim, és ugye a műanyag evő enzimek azt csinálják, hogy ezeket a mindennapjainkban használt műanyagokat, tehát a PET palack, a mosogató szivacs, a cipőtalpa, ezeket mind képesek lennének lebontani. És hogy hogyan az én témám ehhez, vagy ugye azt kérdezted, hogy miért választottam?
Igen.
Igen, tehát én ezt a témát választottam, igen, ezt nem én találtam ki. Azért
kérdeztem ezt, mert ugye eddig ugye megpróbáltál egy sejtbe bejuttatni, vagy akár egy megoldást találni egy betegségre, elég nagy változás ez.
Igen. Tehát a közös nevező nyilván a fehérjék. Tehát én eddig is dolgoztam fehérjékkel, az én dolgom az volt a gyógyszer kutatási módszerfejlesztés, vagy a gyógyszerkutatási aspektusok mellett az, hogy a fehérjét én csináltam. Én csináltam azokat a fehérjéket, amikre gyógyszert akartunk fejleszteni, tehát ezeket nyilván az ember nem, vagy az átlagember nem tudja, hogy néz ki ez a fajta kutatás, de ezeket a fehérjéket elő kell állítani valahogy. És az volt nekem, az volt az én dolgom a munkám, nem tudom, 70%-ában. És nagyon szeretek fehérjékkel dolgozni, meg az összes olyan munkafolyamatot, ami a fehérjékkel kapcsolatos, azt nagyon élvezem. És a kapcsolódási pont a fehérje. Tehát eddig is fehérjékkel dolgoztam, kicsit más volt a cél, most is fehérjékkel dolgozok, tehát egyszerűen nagyon lenyűgöző számomra az, hogy mennyi mindent meg tudnak csinálni a fehérjék. És például ennek az egyik része, hogy vannak nagyon érdekes enzimek, és az egyik nagyon érdekes enzim fajta ez a műanyagevő enzim. És ezeknek a ugye, hatalmas potenciál van benne, vagy bennük. És az, hogy pici változtatásokkal ezeket az enzimeket jobbá tedd, és még több műanyagot megegyenek, és nagyon-nagyon nagy hatása legyen az emberiségnek, ez számomra ez nagyon kecsegtető, tehát imádok a fehérjékkel játszani.
Szóval most eljutunk most már tényleg a témához, hogy a műanyag evő enzimek. Nyilván azt mondanom se kell, hogy ez miért szükséges. Mióta hot topic ez a műanyag evő enzimnek a kutatása?
Tehát elég régóta működik ez a tudományág.
De akkor miért nem sikerült úgy jelentősebb eredményt elérni?
Rátérek erre. Tehát nyilván műanyag létezik 150 éve. Tudom, sokfajta műanyag olyan kémiai kategóriába esik, ami egyértelműen adja a kérdést, hogy akkor hogy lehet ezt lebontani, vagy hogy lehet ezt enzimekkel lebontani. Tehát vannak olyan műanyagok, ahol eszedbe se jutna enzimekkel hozzákezdeni, vagy legalábbis nagyot kell álmodni, hogy az ember hozzáfogjon. Tehát egy PVC-n molekulán nincsenek olyan funkciós csoportok, amire azt mondanád, hogy na, azt egy enzimmel tudja harapni, de például a nylonok, a poliuretánok, tehát az ilyen szivacsok, a PET palack, ott azért vannak olyan funkciós csoportok, amikre azt mondod, hogy na, ez egy most kémiai zsargont használok, vagy zsargont, kémiai definíciót használok, észter, és akkor azt az észtert lebontó enzimek, tehát az észterázok le tudják bontani. Tehát eddig is voltak erre tudományos bizonyítékok, de 2015-ben egy japán kutató valahonnan a lefolyójából, vagy valahonnan kitúrt egy baktériumot, aminek volt egy enzime, ami kifejezetten a PET, tehát a PET palacnak a PET palackot alkotó műanyagot, a polietilén tereftalátot le tudta bontani. Tehát onnan indult meg igazán egy újabb virágkora, vagy hát igazából nem is újabb virágkora, lendült fel megfelelően ez a tudományág. Mert hogy eddig is volt egy olyan nem specifikus enzim, tehát ami úgy immel-ámmal így elcsámcsogta, de nem volt annyira lenyűgöző, hogy lebontsa ezt a PET molekulát, de kifejezetten ez a Idionella sakaiensis baktériumnak a PET-áza, ez meg tudta ezt csinálni. És akkor onnantól kezdve tényleg elképesztően elkezdett fejlődni ez a tudományág, vagy felkeltette a tudósok érdeklődését. Ugye egyrészt azért, mert hát ugye nagyon sok műanyag szemetet dobunk ki nap mint nap a természetbe, és a fehérjék mellett a másik dolog, amit imádok, a baktériumok ugyanolyan érdekes képződmények. A baktériumok nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni a környezetükhöz, és ugye mint a 2015-ös esetnél is láttuk azt, hogy egyszerűen annyi műanyag hulladékkal találkozott az a baktérium, hogy csinált, vagy fejlesztett egy ilyen, nem fejlesztett, de hogy
úgy változott
alakultát. Igen, tehát az evolúciós nyomás hatására egy olyan enzim alakult ki benne, ami ezt le tudta bontani. És akkor amire ki akartam térni, az, hogy ugye egyrészt azért lett, vagy azért nagyon érdekes most ez a tudományág, mert nagyon-nagyon sok bakteriális közösséget feltérképeznek a kutatók, és találnak olyan enzimeket, ami hoppá, ez le tudja bontani a, nem tudom, a mosogatószivacsot. Tehát ez egyrészt nagyon érdekes, másrészt nagyon érdekes a fehérjék szempontjából, hogy akkor hogy a fenébe eszik meg a műanyagot. Tehát és hozok egy egyszerű példát, és akkor nagyon specifikusan rá tudunk térni arra, hogy én mit csinálok. Ugye a PET palackot, ha elképzeljük, akkor benne van az ásványvíz. És a víz az, amiben az élet működik. Tehát ez szinte teljesen kizárólag így van a jelenlegi tudásunk szerint. És az enzimek is vízben működnek. Mint a sejtjeink, ugye vízzel vannak tele, és minden élet folyamat vízben működik. És az a fene nagy kérdés, hogy ha van egy enzim, ami egy vízben oldott molekula, hogy a fenébe eszi meg a PET palackot? Ugye a PET palack nem oldódik fel a vízben. A PET palack az egy olyan műanyag, amit beledobsz a vízbe, az ott nem tudom mennyi a felezés ideje. Nagyon-nagyon, vagy felezés ideje, tehát mennyi idő alatt bomlik le, nagyon-nagyon sokáig ott lesz. Ennek ellenére mégis vannak olyan enzimek, vagy olyan körülmények, amikor ez a biodegradáció, tehát ez a fehérjék, vagy a enzimek, vagy bacik által okozott degradáció, ez megtörténik. És ugye ez a nagy kérdés az én kutatásomban, hogy ez hogy történik. De hogy, tehát ez molekuláris szinten hogy történik. És ugye jelenleg a legtöbb műanyagot lebontó enzim az mérnöki módszerekkel át van tervezve, hogy magasabb hőmérsékleten működjön. Ez a magasabb hőmérséklet azért kell, mert a műanyagnak van egy ilyen, egy ilyen át, egy, nem tudom pontosan lefordítani magyarra, egy ilyen átmeneti hőmérséklete, amikor a kristályos műanyagból egy ilyen lazább szerkezetű műanyag lesz, és akkor az a lazább szerkezet, ezt úgy lehet elképzelni, mint amikor nem tudom, eldobjuk a fonal gombolyagot, és akkor egy kicsit szétesik és letekeredik, és azt el tudja érni az enzim, és el tudja harapni. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy az adott műanyagnak ezen az átmeneti hőmérsékletén le tudjuk bontani a műanyagot. Egyrészt ennek a molekuláris felismerése sem egyértelmű, tehát hogy lehet az, hogy harapja el az enzim a műanyagot. Másrészt meg kérdés az, hogy lehet-e csinálni olyan enzimet, amit nem kell felmelegíteni, hanem beledugod a PET palackot, és akkor hát nem mire kihúzod, tűnik el, de hogy egy ilyen belátható időn belül megemészti.
Mert hát ugye azért azt el kell ismerni, hogy a magasabb hőmérséklet az nagyon sok energiával jár.
Igen,
és egyelőre most ott tartunk, nagyon jó, hogy van ez a módszer, de nem éri meg gazdaságilag. Ez
abszolút így van, abszolút így van. Tehát labor körülmények között megmutatni azt, hogy le tudok bontani egy műanyagot, nagyon sok eszközt be lehet vetni, UV-fényen lehet lövöldözni, meg föl lehet melegíteni, de az, hogy olyan mértékben megtörténhessen ez a biodegradáció, aminek hatása lesz az egész emberiségre, ahhoz azért valamilyen olyan folyamat kell, ami kevesebb energiába kerül.
Megütött a fülemet az, hogy több ilyen enzim lehetséges, ami működik. Most hát úgy kell képzelni, hogy bejutatok a laborba, és hopp, kitaláltátok, vagy ezt valahogy nektek ezt elő kell varázsolni?
Igen.
Mondom, nem az van, hogy kinyitod a lexikon, de 365. oldalon, és akkor ráböksz.
Igen, köszi, hogy erre rákérdeztél, mert ez is, ugye, mondtam, ez egy érdekes része annak, hogy halásszák ki ezeket a fehérjéket a természetből. Tehát van egy kutatócsoport, akivel kapcsolatban vagyunk, ők konkrétan ezzel foglalkoznak, bioinformatikusok. Tehát, mint mondtam, mindenféle bakteriális, vagy hát, bocsánat, nem is bakteriális közösséget kellene mondanom, hanem ilyen mikrobiális közösséget összeszednek, és megszekvenálják, ez azt jelenti, hogy meghatározzák abban a mintában lévő mindenféle organizmusnak a genetikai állományát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, Velszben Pista bácsi hátsó kertjében, meg nem tudom, Dél-Afrikában, a sivatagban, de múltkor az egyik ülésen mondta az egyik kollega, hogy valami néhány ezer méter mélyről is hoztak föl mintákat. Tehát nagyon-nagyon sokféle mikrobiális közösségnek a genetikai állománya össze van gyűjtve.
És mennyi lehet egy számilag?
És ez elképesztően nagy szám, tehát amíg a Uniprot adatbázis, ami az egyik ilyen legnagyobb fehérje adatbázis, és nem tudom pontosan a számokat, ilyen 100 000, 1 millió szekvenciát tartalmaz, addig ez a Magnify adatbázis, amit itt a EBI-os kollégák építenek, ez 3 nagyságrenddel nagyobb. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok. És ez mind nem, ez egy nem redundáns adatbázis, ez azt jelenti, hogy nincsen benne kétszer ugyanaz a szekvencia. Tehát ez egy hatalmas, hatalmas mikrobiális adatbázis. De tényleg elképesztő mennyiségű információ van benne.
Ehhez más szükség az a szuper számítógép?
Meg ügyes bioinformatikusok, akik olyan kereső algoritmusokat építenek, hogy ennyi adatot tudjanak elemezni. De ez elérhető mindenki számára.
Tehát akkor egy adatbázisból dolgoztok.
Igen.
És azt kell képzelni, tehát most jön az ágyelű emberünk, azt mondja neked, hogy talált valamit. Mi a következő lépés?
Következő lépés az az, hogy odaadják nekem azt a szekvenciát, tehát azt a fehérjét kódoló DNS-t, DNS-nek a szekvenciáját, és én azt legyártom baciban. És ezt így egy mondattal és egy huszárvágással átvágtuk, de ez a munkám 90%-a, mert ez nem szokott olyan egyértelmű lenni, hogy ez hogy történik.
Tehát akkor ez nem 10 perces munka?
Ez nem 10 perces munka, nagyon jól esik, amikor az egy hét alatt lemegy. Tehát amikor így valamit kitalálok, és az pont úgy is fog történni, de ugye az élet nem erről szól, meg a kutatás sem. Tehát hogyha valamit kitalálsz, az általában egy ilyen nagyon jó irányvonal, de hogy mindig egy kicsit ki kell térni, hogy meglegyen a végtermék. Általában nagyon sokat kell optimalizálni, de hogyha megvan a fehérje, akkor ugye ott van a kezünkben tisztán az enzim, ami meg tudja enni a műanyagot. És akkor onnantól kezdve lehet vele kísérletezni, tehát bele lehet dobni egy kémcsőbe, egy darab mosogatószivacsal együtt, és akkor megnézni, hogy mennyi idő alatt teszi meg, milyen hőmérsékleten, milyen pH értéken, stb. Nagyon sok kísérletet el lehet vele végezni. Amit én csinálok, vagy én fogok csinálni, az, hogy én ebből a fehérjéből kristályt csinálok. Tehát a mi kutatócsoportunk egy szerkezet meghatározó kutatócsoport, tehát mi meg akarjuk nézni azt, hogy néz ki ez a fehérje konkrétan, és rá akarunk jönni arra, hogy képes oda menni, ezt most nagyon, nagyon csúnyán fogom mondani, és felismerni a műanyagot. Tehát, hogy van egy ilyen műanyag, egy ilyen folytonos, hosszú, nem sok jellegzetességgel rendelkező műanyagszál, és hogy miért pont azt ismeri fel, és hogy hogyan. Jó, mert amíg mondjuk van egy gyógyszer, meg egy gyógyszer célpont, addig az van, hogy ott egy ilyen nagyon speciális interakció van, tehát mint ahogy a két kezem összeillik, oda más nem nagyon fog bemenni, tehát más nem tudsz csinálni. Ott van egy ilyen jól meghatározott molekuláris felismerés, ezt úgy hívják. Viszont a műanyagoknál ez nincsen. Ez egy annyira egy ilyen, annyira egy ilyen kémiailag jellemtelen molekula, hogy és mégis valami felismeri. Tehát ez az érdekes benne, és ez lenne az érdekes megmagyarázni, hogy mi az, amit ő felismer, és hogy hogyan ismeri fel. És ez a jelenlegi strukturális biológiai módszereket nézve nem egy egyszerűen megválaszolható kérdés.
Milyen érdekes, amikor azt hallani, hogy nem tudjuk azt, hogy hogyan működik valami.
Igen.
És belesegondolunk abba, hogy mennyi ilyen van még egyébként.
Nagyon sok minden van, igen. Ezek az érdekes. Ezek az érdekes dolgok.
Igen, és ez jó, hogy ezt így elmondtad, mert kicsit tudatosítsuk magunkba azt, hogy nagyon jó, hogy ilyen jó high-tech cuccok vannak körülöttünk, de még így is mennyi mindent nem ismerünk. Nekem már csak egy kérdésem lenne, így a végére, hogy igaz, hogy csak 3 hónapja dolgozó. Csak 3 hónapja dolgozó itt. Mik a kilátások? Mifelé szeretnél elmenni? Melyik műanyagot szeretnéd lebontani? Esetleg kaptál én már mondjuk irány szekvenciát, amivel tudsz dolgozni? Hogy képzeled el ezt a következő időszakot, hogy nyilván az lenne a legjobb, hogy minél több műanyagot le tudjál bontani. Persze. De hogy most már akkor kaptál már szekvenciát, és már annak azon dolgozol már?
Van, igen. Van nagyon sokféle feladat. Van már egy meglévő enzim, már beszéltünk róla, ez a PETAZ enzim, ami a PET-et lebontja. A kollégák most már most nagyon sok információval rendelkeznek erről az enzimről. Ez nem az az enzim, amit a 2015-ben talált a japán kolléga, hanem ez egy másik enzim, ezt ők fejlesztették egy ilyen érdekes irányított evolúciós módszerrel. És ennek a szerkezet biológiai leírása, ez még hátra van. Azaz, amin dolgozni kellene a későbbiekben. Illetve a szerkezet biológia és az aktivitásnak a jobb átétele, ez kéz a kézben jár, vagy járhat, mert hogyha meg tudjuk mondani azt, hogy megy bele a műanyag az enzimnek a kis zsebébe, akkor esetleg lehet információnk arra is, vagy kaphatunk információt arra, hogy tudjuk ezt az enzimet jobbá tenni. Tehát, hogyha van egy zsebecske, és oda belemegy a műanyag, de látjuk azt, hogy ez egy zárt zseb, akkor azt meg lehet változtatni az ott lévő építőköveket, és kinyitni. És akkor lehet, hogy nem csak így tud belemenni a műanyag, hanem így is bele tud menni a műanyag. Tehát ez a endo és exo enzim aktivitás feltérképezése és kihasználása is például terítéken van. Tehát ez is egy érdekes most futó projekt, a másik pedig kérdésedre válaszolva kaptam igen szekvenciákat. Folyamatosan emlegettem a műanyag szivacsot, ez azért van, mert hogy ez az enzim, ez egy poliuretánt lebontó enzim, és már látom magam előtt, hogy műanyag szivacsokat fogok beledobálni. Persze nem biztos, hogy ez lesz a legmegfelelőbb kísérlet, de ki fogom próbálni. Tehát most egy olyan enzimen dolgozok, illetve három olyan enzimen van, ami poliuretánt bont le, és ott is ugyanez a csapás működik.
Gyere, csak azt nem tőképek mondják azt, hogy ezt lebonthatja poliuretánt, ugye? Tehát erre még kísérleti bizonyítókod még nincsen akkor ezek szerint?
Nekem nincsen, de van már a szakirodalomban olyan bizonyíték, hogy ehhez hasonló enzim le tudja bontani a poliuretánt. Nyilvánvalóan nekünk nem feltétlen csak az a lényeg, hogy új enzimeket találjunk, hanem az is a lényeg, hogyha van egy meglévő enzim, akkor tudunk a belőle jobbat csinálni.
Ez itt van a következő kérdésem, hogy tehát nem, akkor nem törekszünk arra, hogy mindig új, hanem hogy valamit jobb legyen, hatásosabb legyen, hatékonyabb, az a jobb szóra.
Igen. Tehát sok lábon áll ez a projekt, lehet, hogy kitúrt valaki a földből egy nagyon jó enzimet, és azt már nem lehet sokkal jobbá tenni, de megvannak a módszerek arra, több fronton támadva is próbálkozunk jobb enzimet csinálni.
Tehát akkor tulajdonképpen ti megcsináltok azt az enzimet, szerkezetileg elemzitek is, véget ír a munkátok? Ha jól értem?
Igen. Tehát kifejezetten ez a mi kutatócsoportunk egy ilyen krisztallográfia, meg krioelektronmikroszkópia kutatócsoport, de...
Mi ez a krisztallográfia?
Igen, ez lehet, hogy nem így kellett volna kimondanom. Tehát a fehérje szerkezet, mondjuk úgy, hogy fehérje szerkezet meghatározó kutatócsoport, és így kimondva, ahogy te mondtad, igen, tehát onnantól kezdve, hogy csináltam egy fehérjét, és megvan a szerkezete, onnantól kezdve vége, de gyakorlatilag ez általában ez egy elég nehéz munka, tehát sokszor, hogyha van már egy szerkezet, az önmagában egy olyan tudományos teljesítmény, amit megéri a közösség felé közölni.
Magyarán
publikálni. Tehát ne publikálni, igen. De hogy ez inkább egy ilyen körfolyamat, amit mi csinálunk. Tehát van egy fehérje, lesz belőle egy szerkezet, megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni, tehát hogy fel tudjuk-e térképezni mondjuk az aktív helyét az enzimnek, és meg tudjuk-e nézni, hogy vágja el a műanyagot. És hogyha erre van valami információnk, akkor lehet, hogy egy következő körben megcsináljuk azt a fehérjét, ugyanazt a fehérjét egy picit módosítva, és megnézzük, hogy jobb lett-e. Nyilván az aktivitást azt nem mi ellenőrizzük, mi csak a szerkezetet ellenőrizzük, de mint mondtam, az aktivitás és az a szerkezeti adat, ez ilyen kéz a kézben jár, és lehet egyikből a másikra következtetni, vagy lehet az aktivitás növelését lehet mind a kettő módszerrel segíteni, tehát a szerkezet kutatási módszerrel és ezekkel az irányított evolúciós és aktivitás mérési kísérletekkel.
Nagyon remélem, hogy legközelebb, amikor jövök, és beledobok egy mosogató szivacs darabkát, akkor már le fogja bontani a te kizemzémet.
Igen, üvegpalacba hozd a vizet legközelebb.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy kicsit közelebb hoztál minket ehhez a tudományához. És hát nagyon, nagyon remélem, hogy nem csak 3 évet fogsz itt tölteni. Itt a szó szerint a tudomány fellegvárában engem lesokkolt tényleg, amit itt lehetett tapasztalni. És ezt kívánok neked nagyon sok sikert.
Köszönöm.
És remélhetőleg, mert nem remélhetőleg, szinte biztos vagyok benne, hogy Mirázs az orrás kimizadik, már a gyógyszertudományok doktora leszel. Nektek pedig köszönjük szépen a megtekintést és a meghallgatást. Sziasztok!